ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön úrtól, az Istenünktől, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Ámen. Szeretett testvéreim, halljátok Istennek hozzánk szóló igéjét, ugyanint írva van a Bibliaolvasó Kalauz szerinti Ószövetségi ige szakaszunk néhány versében, Sámuel második könyve 23. fejezetének első két versében, eképpen. Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltatott, Jákob Istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence. Az Úrnak lelke szomorodt én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Izraelnek Istene szólott, Izraelnek kősziklája mondta nekem, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik. Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel, napsugártól, esőtől sarjadik a fű a földből. Avagy nem ilyené az én házam az Isten előtt. Mert örökké való szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes képességemet és minden kívánságomat nem sajradoztatja én. De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak, hanem aki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon a helyen tűzzel égettessék meg. Istennek szenteltetelje áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és megfogadását. Gyertek, ezért imádkozzunk. Felséges Isten teremtő mennyei édesatyánk, a 2010. esztendő első e helyen tartott Isten tiszteletén legyen mindenért a dicsőség a tiéd. Mert megtartottál bennünket, és ebből azt érjük, hogy valami célod van velünk. Nem magunk választotta utat és célok, hanem olyan, amit te isteni tanács végzésedben egy örökké valósággal korábban már elgondoltál belőlünk. Engedd betöltenünk ennek a te isteni terveznek azt a részét, ami erre az esztendőre vonatkozik. Kérünk téged, hogy élesíts a hitünket, hogy legyen felvevő rendszerünk és készülékünk arra, hogy amit te elgondoltál, azt mi megértsük, és adj erőt azt megvalósítani. Mert megvalljuk, hogy eddig is akartuk, szándékunkban volt, de emberi erőtlenségünk olykor nagyobb volt, mint az a szándék, hogy neked engedjünk. Ez bánjuk, hogy így van. Jöjj szent lelked által, ébredt bennünk készséget a jóra, a te akaratod betöltésére. És erősíts meg bennünket, hogy amit ennél fogva teszünk, az jó, és annak gyümölcsei lesznek. Most kérünk téged, hogy áld meg az ige hirdetést. Ezt az egyveseregre gyülekezetet, akik azért jöttünk ide, hogy veled induljunk. És veled szeretnénk majd megérkezni is. Nem csak, vagy nem feltétlenül az esztendő utolsó napjára, hanem ha hamarabb akarod, akkor is lehet. Ezt a kérésünket nevezd meg. Krisztusért élünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk testvéreink az ige hirdetésére és hallgatására. Énekeljük a 246. dicséret első versét. Így kezdődik, Adj Úristen, népünk szent lelke. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Sámuel második könyve 23. részében az első versben. Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak és a fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igenvel magasztalta ki, Jákob Istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence. Foglaljuk el helyet. Kedves testvéreim, úgy vezeti be a Szentíró, Sámuel második könyvének az írója ezt a fejezetet, ezzel a gondolattal az első versben, ahogy olvastam, ezek Dávid utolsó beszédei. Az utolsó szavakra, az utolsó találkozásokra világosan emlékezni szoktunk. Ki ne emlékezne halálra készülődő szeretteinek az utolsó szavára és a velük való utolsó találkozásunkra. Ha azt mondom utolsó, ennek lehet valamilyen varjóslatú csengése. Benne van a visszahozhatatlanság, a megváltoztathatatlan. Ezek Dávid utolsó beszédei. Történetünk arról szól, hogy egy korszak véget ér. Ez a korszak Dávid király uralkodásának az ideje, a Krisztus előtti 1000 és 961 közötti időnek a vége. Izrael történelmének fénylő korszaka volt ez az időszak. Ha nem is egy korszak, és egyáltalán nem fénylő, de egy esztendő a mi életünkben is véget ért tegnap. Nem volt korszak, nem volt fénylő, de azért véget ért. Figyeljünk ennek a korszakvárásnak a tanulságaira, amiről idén szól, mert vannak benne olyan üzenetek, amelyek nekünk is utat mutathatnak. Ennek a néhány versnek a tartalma összefoglalható egyetlen rövid mondatban, ami, ha akarjuk, akkor ennek az esztendőnek a csöndes programja is lehetne számunkra, ez a rövid mondat így szól, nem én, hanem ő. Nem én, hanem az Úristen. Mit jelent ez? Dávid életében legelőször is azt jelentette, hagyta, hogy Isten határozza meg azt, hogy ő kivéleje. Most először ezzel foglalkozom. Hagyta, hogy Isten határozza meg, hogy ő kivéleje. Így olvasom, azt mondja magáról Dávid, igen felmagasztaltatott engem az Úr. Ez szeremeltetés jelent. Az embernek az a természetes igényé, hogy ma szeretne több lenni, és szeretne jobb lenni, mint aki tegnap volt. Ez mindjárt a természetes igénye. Ennélkül nem tudnánk betölteni Istentől rendelt küldetésünket, hogy ő ezt a földet nekünk ajándékozta, hogy műveljük és hogy őrizzük, ahogyan a Biblia a legelején olvasott. Jézus is megkísérte azokat a szolgákat, akik talentumokat kaptak a példázatbeli gazdától, aki a mennyei atyánkat példázta, és ezeket a talentumokat gyarapították. Elmaradtalta azonban az, aki egy talentumot kapott, és nem gyarapította. Nem azért maradtalta el, mert neki csak egy volt. Ez egy adottság. Hanem azért maradtalta el, mert az egy csinál? Hűtlen volt. Aztán forgatta, aztán gyarapította. A jobb és a több utáni vágy, ez egy belénk fontos törvény. Ez az örök igény szemlítette meg a természetet, amikor életes kultúrán, az emberiség kultúrája és művelődés története bomlott ki. Ám az embernek ez a tevékenysége is bűn alatt van, mint egész emberi mi voltunk is bűn alatt van. Amihez hozzányúlunk, az rendszerint elromlik, az rendszerint visszatörik, az haszna vehetetlenné válik. A több iránti természetes vágyból vagy és csillapíthatatlan éjség lett. Sokat lelkében. Egyik ember a másik embernek a farkasa lett. Nem számít ma, hogy esetleg még a mi időnkben hol lennénk néhány a tengerszinthez képest alacsonyabban fekvő területei, amelyeket elpusztítottak valamikor nagy fáradtsággal és sok munkával a tengertől víz alá kerültek. Attól még a világ nagy fogyasztói azokat a káros anyagokat nyugodt lélekkel a levegőbe bocsátják, amelyet azt a természeti katasztrófát kezdik, valamint kegyekül fokolgép szerűen, visszatámlálás szerűen elindítani, aminek következménye lesz a mi időnkben az, hogy lesznek emberek, akik emiatt hajléktalanná válnak. Ettől ők még nyugodtan tudnak aludni, és nem tudják kimondani azt, hogy elég a kevesebb is, emiattad, érte. Azért, mert te fontos vagy. De ugyanez kimondható és tapasztalható a kis emberek között is. Ha nem tudod megszeretni azt, ami a másiknak van, vagy nem tudod elvenni tőle, akkor így vagy rá. Dávid az élete szép eredményei felemeltetésnek nevezte. Ott rejlik emögött a passzív szerkezet között, amit a magyar nyelv most már nem nagyon használ, felemeltetés, ott rejlik mögötte az Úristen. Csak éppen nem mondja ki Istennek a nevét a király. Pál apostol így fogalmazta ezt, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Aztán tovább így folytatja, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem lévő kegyelme. Az ember igyekszik, az ember érti ezt a belőoltott törvényt, hogy jó dolog jobbnak és többet lenni, ezért teszünk, ezért fáradozunk, és ha ne jövünk, minél többet fáradozunk, hogy ez kegyelem. Nem tudom máshoz hasonlítani ezt, mint a gyümölcs üdvözléshez. A maga idejében a gazda megmetszi a szőlőjét és a gyümölcsvárat, meg is termetetik. Amikor eljön az ideje, akkor gyomtalanít, előkészít mindent, ami ő rajta múlik, és elkezd teremni a gyümölcs. A gazda termik. Hát nem. A gazda nélkül teremni? Talán nem. Vagy talán nem úgy. Egyébként, hogy vonulódik össze az Isten kegyelme és az ember törekvése? Ezért mondja Pál apostol azt, hogy én többet fáradoztam, mint ők összesen. De nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Isten emelt karján, amit érettem. Magam is felismertem a lehetőségeket, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de voltak éppen ez a kegyelem fordozott engem. Érdekességképpen szabadjon elmondanom, hogy ugyanezzel a felemeltetés szóval képezi a nyelv az új szövetségnek a feltámadás szavát. És ez nem csak nyelveni érdekesség, úgy vélem, hanem az a tapasztalás, hogy amikor az ember érzi azt, hogy az igyekezetünkre mégis akar valami különösen, mégis csak érdemes, mégis akar felemeltetés, hogy ugyanazok az erők működnek, mint amelyek egyszer soha nem látott erővel behobbantak ebbe a sarkba akkor, amikor az Isten egyszülött fia, Arimátia Józsefnek a szikla sírjában palotaival életnek el. De ma mi nem így mutatja meg Isten ezt a hatalmat, hanem megmutatja úgy, hogy van felemeltetés, ahol az ember szépen, csöndben gyarapszik, ott ugyanaz a hatalom cselekszik, amely Krisztust feltámasztotta. De ma még csak végszerünk, ma még csak visszatogolytan. De egyszer eljön a teljesség. Nem én, hanem ő. Másodszor azt jelenti számunkra, igény alapján ez a tétel, hogy az életünkön beleilleszkedik az Isten kegyelmébe. Ez a második üzenete ennek az igének. Így mondja tovább Izrael nagy királya, Jákob Istenének feltentje vagyok. Az atyák Istenére való utalás egyúttal emlékezés Isten megtartó szeretetére, aki nem tetszett hosszú sorra óta, hosszú során keresztül hordozta az övét. Jákob itt nem csupán a valamikori ősatyát jelenti, hanem jelenti a róla elnevezett népet is. Tehát Izrael a nevét az ősatyáról kapta, akit eredetileg Jákobnak hívta, de ez a Jákob a Jakob része mellett egy tusakodásban, egy változásban, egy az Isten atyával folytatott harcban megváltozott, átváltozott az életet, és a terhelő Jákob nevet, ami azt jelenti falu, Isten elvette tőle, és adta az Izrael nevet, ami azt jelenti, a népies etimológia szerint küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél. Tehát erről az embertől van a név, az Isten választott néve elnevezve. Itt azonban Jákobként nevezik. A rendírók gyakran teszik ezt, gondoljunk Ézsaiás szóként a 40. fejezetére, ahol azt kérdezi Isten, miért mondod Jákobé, szólsz ekén Izrael, elrejtetett a fiúkam az Úrtól, és ügyennel nem gondol Istenem. Jákob és Izrael. Azt jelenti ez egy népnek, de egyes embereknek is. Lehet egy Jákob arca, és lehet egy Izrael arca. A Jákob arc, amely ügyeskedik, amely csúsztat. Úgy, mint ahogy ebben ügyei Jákob. Még a vak édesapját is becsapta. Pedig ahhoz igazán romlott élet kell, hogy valaki még egy vakembert is megvezessen. Becsapta a saját ügyeltetfélét, és mindenki, aki a kezességébe került, azt ő eszközként használta. Ez a Jákob arc, aki ügyeskedik, manőverezik, aki kimond egy igazságot, de csak félik, és rábízza a másikra, hogy hogy gondolja tovább. Ez a Jákob arc, ez az arc, egy kicsit a mi arcunk is néha. Azt mondja, Jákob Istenének feltentje. De jó, hogy így mondja. És nem azt mondja, hogy Izrael Istenének feltentje. Azért, mert az Úristen nem számunkra eltérhetetlen erkölcsi nagyságokból formál szenteket, hanem pont olyan emberekből, mint amilyenek mi vagyunk. Aki egy pillanat alatt képesek vagyunk az Izrael arcunkat elveszíteni, az Istenre figyelő országban, akkor, hogyha valaki nem úgy szól, vagy nem úgy cselekszik, ahogyan lehet magban, a lelki állapotunkban éppen szükségünk van, hanem úgy, ahogy ő akarja. És akkor szeretünk remélni. Ekkor adjuk igazi önmagunkat. Az ó emberünket mondaná állapostól. Jákob Istenének felkentje. Isten végtelen kegyelmének a titka, az, hogy még vagyunk. Az, hogy annak ellenére, hogy ő neki bárki szólít meg, Rögtön egy gyávóval visszajön vissza, még mindig nem adta fel. Még mindig számít ránk is. Erre a közösségre, akik most itt vagyunk. De jelenleg igényben járó a tényleges ősatyám, ősatyám is. Ebből pedig az a üzenet bomlik ki gyönyörűen, hogy Isten nem tevékek óta megtartotta az ő népét. Jákob és Dávid között hosszú-hosszú idő telt el, és ő azt mondja, Jákob Istene az, aki engem felkent. Vagyis az a Isten, aki engem kiválasztott. Ez az Isten hűséges önmagához. És nem is hozzá. A Mózes szerint könyvének a 7. fejezete beszél, felejtetetlenül szépen arról, hogy az Úristen miért választ ki embereket és népeket. Azt mondja benne Isten, hogy nem azért, mert a nagy nép vagy, nem azért, mert a jó vagy, nem azért, mert neked erkölcsi értékeink vannak, hanem azért, mert szeretlek. Mi lenne, hogyha bennünket azért akarnak kiválasztani, mert nagyok vagyunk. 1925-es kicsik vagyunk. És hogyha jól halad a világ, nézőjelben jól, akkor kicsi időnek kell eltenni, és már mindjárt nem leszünk illúzióval sem. Annyira jók vagyunk, mindenkinek a javát szeretnénk? Nem. Az Úristen azért adott meg bennünket, testvérek, mert szeret. De jó, hogy nem ránk épít. Mert egy pillanat alatt kettő az Izrael arcból Jákob arc tud lenni, és akkor minden borul, akkor minden értelmét feszíti. Bennünket Isten jónak látta, hogy megőrizzen. Őseinket, népünket, a csodával határos módon, immár 1100 év óta a Kárpát-medencében. Pedig gyakran jártunk Jákob utakat, és Isten mégis kegyelmes folykozzán. Dávid ebben az állapotában tapasztalta meg azt, hogy ő az Úristennek a felkent jele. Felkentnek lenni, annyit jelentett, Isten által elfecsételtnek lenni egy különleges feladatra. Akkor a királyokat nem koronázták, hanem egy megszentelt olajjal, szimbolikusan, mint egy Isten tisztelet keretében a kiválasztott királynak, egy prófétának is a fejét megtették olajjal. Ezáltal adta a legitimációját, arra uralkodjon, vagy érkezze a tevékenységét. Felkentnek lenni annyit jelent, mint Isten által elfecsételtnek lenni. Az országot irányítani ebben az esetben. Érdemes végigolvasni az egész fejezetet, azt a meglepő eredményt fogjuk majd találni, hogy Dávid nem nevezi magát királynak. Felkentnek nevezi magát. Meg sokféle módon, de királynak sosem. Tudjátok miért? Azért, mert ő hitte azt, hogy egyetlen király létezik az Isten, aki ura az egész életünknek. Mondta ezt egy olyan, gondold el, egy olyan környezetben, ahol a szomszédos népeknek királyai voltak. Igen, ők is akként tisztelték, de nem nevette magát annak. És vannak királyok ma is. Ott van a családban is talán. A munkahelyen is vannak talán. Akik elfelejtik, hogy ők kicsodák. Elfelejtik a szeleneltetésüket. Hogy ki által lettek azzal, akik ezért kerüljük ezt a kifejezést, mert ne elfelejtse, és ő egy valaki számára szabadította fel, az Úristen számára. Nem én, hanem ő. Kapattal egy különös megfogalmazással kellett most foglalkoznom. Azt mondja Izrael nagy királya saját magáról, Izrael dalainak a kedvence. Ő Izrael dalainak a kedvence. Ez a szokatlan fogalmazás azt jelenti, többféle magyarázat létezik, talán ez a legvalószínű, azt jelenti, hogy Dávidot Isten arra mutatta, hogy megengedte neki, hogy az ő dicsőségét megénekelje. Nem csak megtapasztalja, nem csak a magán életében Egyébként csöndességében valahogy megfogalmazta, ahogy tudja, hanem úgy, hogy gyönyörűen költői formában is öntse az. Ezt jelenti, hogy Dávid Izrael zsoltárainak, vagy Isten énekeinek a kedvence lett. Isten felkentjeként az Isten földi országának lett felelős királya, úgy, mint felelős emberek, úgy, mint király. Mint Isten nagyságos lettei, zsoltárokban megfogalmazó költő pedig, Isten mennyei országának az építője. Tehát egyfelől megértette azt, hogy egy földi országnak az uralkodója, de azt is megértette, hogy neki az Isten mennyei országával is dolga van. Megadta az embernek azt, ami az emberi, úgy mint uralkodó, és megadta az Istennek azt, ami az Istené, úgy mint Izrael talajnak, csoltárainak a kedvence. Így lenne teljes az életünk megértés ebben az új esztendőben. Tenni azt, amire Isten elrendel bennünket, de nem megfeledkezni arról sem, hogy ő az erőt mindenekhez. Vagyunk mi, hogy ezt a különös szóhasználatot kövessen, vagyunk mi az Isten egyháza imádságainak a kedvence. Vagyunk mi Istennek kedves emberei, akiktől szívesen fogadja az imádságot a gyülekezetért, az ifjúságért, a betegekért, lelki válságban lévőkért, iskoláinkért, népünkért, ezért az egész sok nyomorúsággal teljes világért. Bizonyára utalhattam már régebben, egy nagyon régi, már több évvel ezelőtt elmúlt ismerőssel. Előző szolgálati helyünkön egy folyosón laktunk, valamilyen vénulás következtében ez az idős asszony nem tudott járni. Mindig a Bibliát olvasgatta, lelkész feleség volt, és a végén már annyira haladt ez a betegsége, hogy lapozni sem tudott, hanem ha valaki ott elment előtte a folyosón, akkor szólt, hogy legyen szíves lapozzon egyet, mert végére értem ennek a résznek. Azt mondta, rendkívül aktív, mozgalmas életet él, úgy mint lelkész feleség tette azt, amit kell, aztán megváltozás volt benne, amiatt, hogy az a betegsége elkezdődött és felfedezték. És azt is, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat lesz. Megváltozás volt benne. Aztán egy idő után megtanulom a kezét hálát adni az Istennek. És azt mondta, ugye pedig én így szólított, hogyha ez a betegség engem nem ért volna el, soha nem imádkoztam volna ennyit a kecskeméti gyülekezetért, egyes tagjaiért külön-külön is, hogyha megfoglal a harang délutánonként, tudom, hogy valaki temetnek, ismerve vagy ismeretlen, hogy imádkozom elért a családért, mert a lelkészért, aki az igét hirdeti, hogy igazgató szót tudjon mondani. Ez az idős asszony akkor a kecskeméti egyház imádságainak a kedvence lett. Így kell érteni ezt a számunkra szokatlan kifejezést. Aztán ez a testvéreim volt valaki, aki a imád megváltásának lett a kedvence. Ez a Jézus szeretne bennünket átformálni ebben a esztendőben, és Isten dicsősége kedvenceivé tenni. Ami azt jelenteni, hogy mi járhatunk az Isten dicsőségében, hogy nem én, hanem ő. Ő hat formálja az életemet. És ezáltal ott vagyok a helyemen. Ezáltal vagyok, Isten kegyelmet által vagyok, ami vagyok. Arról beszéltem, nem én, hanem ő. Ami azt jelentett a Dávid életében, hogy hagyta, hogy Isten határozza meg, kivé legyen. Ez a felemeltetésnek a titka. Ez nem felkapaszkodás. Ez nem gyeskedés. Olyan barátú embertől lehet olyan valaki, aki a felemeltetés csodáját látja. Ezáltal változik már az arca egy másik Istenre figyelő országára. Másodszor életünk beleilleszkedik az ő kegyelmébe. Ő Jákob Istenének felkentje. Azaz hosszú-hosszú nemzedékeken keresztül Isten ezt a népet megtartotta, de benne valahol ott van az én világszerem, ez a 2012-ben is, minden napjában, törődéseivel és kihívásaival. Harmadszor ő Izrael tanainak és Izrael szolgálóinak a kedvencere. Adná meg Isten azt, hogy azt a bepillantást, amit Dávidnak megengedett Isten, hogy az ő dolgaiból ne csak egyéni csendességében, hanem közösségben is, közül formában beszélni tudjon, ha nem is így, ha nem is akként, de a magunk módján megfogalmaznánk azt, amit az ő dicsősége a mi számunkra jelent, hogy nem én, hanem ő. Felegyünk Isten megszólító szavára, a 119. Zsoltának első verset énekeljük, itt kezdődik az új könyvek nyilván boldogok. Köszönjük neked, mindenségnek Istene, édes atyánk, hogy ebben a 2010. esztendőben így indítasz bennünket, hogy nem mi, hanem te. Hogy éppen ezáltal találjuk meg igazán önmagunkat. Mert mi nem önmagunkkal való hasonlításban vagyunk valakit, hanem a veled való kapcsolatunk adja meg emberboldognak az igazi tartalmát és lényegét. Kérünk téged, hogy ne engedd ezt feladnunk az elkövetkezendő esztendőben. Köszönjük neked azt, hogy van felemeltetés. Köszönjük neked azt, hogy azt az igényt, még akkor is, hogyha emberi természetünk miatt romlás alában rekesztve táplálod és szentelted által vigyázod, szeretnénk napról napra többet lenni és jobbak. Hát, hogy ne önmagunkhoz képest, és ne a magunk belső erkölcsi rendjéhez képest, hanem ahhoz képest, ahogyan a veled való kapcsolatunkban igédet megértjük, és ahhoz igazodunk. Áldunk téged azért, mert már most feltámadásodnak részesévé tettél bennünket, azáltal, hogy abban, amikor valami nem Jákóbarccal, hanem ránkigyelő orcával előmenetelnek tapasztalunk meg, a te kegyelmet munkálkodik. És ebben a kegyelembe szeretnénk mi beleilleszkedni. Köszönjük, hogy ezt megengeded nekünk. És azáltal válunk a te dolgaidnak a kedvencévé. Köszönjük, hogy ezt is a szívünkre helyezted. És ebben a mi számunkra ígéreted van. Így visszük előre ennek a mostani új esztendőnek számunkra is szeretem történéseit. Hát, hogy azokban a helyzetekben, amelyekben döntenünk kell, és tovább kell lépnünk, ne Jákob arccal járjunk el, hanem tanulj meg egy pillanatra megállni, és megkérdezni tőled, még akkor is, hogyha az idő szorít, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Áld meg ezeket a megállásokat. tartalom téged azért, mert kegyelmetnek jelen ez a gyülekezet, a te anyaszent egyháza. Az a különleges körülmény, hogy még a te felkenetésednek részesei lehetünk. Kérünk téged, légy velünk, mert úgy tapasztaltuk, hogy az életünknek igazi értelme ez az. Mert munkánk elvégzésére csak idő kérdése, mikor nem leszünk alkalmasak már, mikor fogyatkozik el az erőnk. Még családunk is megfogyatkozhat minden. De köszönjük, hogy te nem fogyatkozol el, és a te időd nem múlik el úgy, mint a miénk. Sőt, köszönjük, hogy megengedted, hogy ez a mi időnk a te létformánkban, ahol most vagy, angyalai társaságában beléd orkoljon. Áld meg a mi magyar népünket, itt a jelenlegi határokon belül és azok mellett, meg mindenfelé a világban. Köszönjük neked, hogy ezen a nyelven tanultunk meg téged megszólítani. Úgy lett a szó, mert mi addig, ami téged színről színre meg nem válthatunk. Szeretnénk felelősséget hordozni, ezért, ami földi hazánk ért. Ezért áld meg azokat a történelem formáló napokat és időszakokat, amelyek majd adódnak. Segíts jól dönteni. Segíts rád nézve jól dönteni. Ne izomból, ne bosszúvágyból. Köszönjük neked, hogy az életnek ezekben a mindennapi és sorsfordító eseményeiben azt ígéred, hogy te velünk leszel. Nem azért, mert sokan vagyunk és jók vagyunk, hanem azért, mert szeretsz. Azért a teste töltött szeretetért, Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket, és maradj velünk a te ígéreteid szerint. Amen. Mi anyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Megemlítem az adakozást, mint Isten tiszteletű hálaadó részét. Most pedig testvéreim, áldásvétel előtt énekeljük el a szótagot. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, szent gyülekezet, áldja meg titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, rajtatok és vigyelője rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, irejátok, és adjon ki néktek békességet. Így legyen. Ámen. A gyülekezet foglalja a helyét. Szeretettel mutatom a testvéreknek, hogy vasárnap, természetesen a vasárnapi Isten tiszteleti rendszerünk tartunk Isten tiszteletet mindenütt. Most kérem a testvéreket, hogy hallgassák meg a gyülekezet népmozgalmi adatait a 2009. esztendőre nézve. Keresztelésekkel kezdem. Megkereszteltünk két felnőtt férfit és két nőt, összesen 4 embert, 2085-öt, most egyen kevesebben. Gyermeket megkereszteltünk, fiúgyermeket 70-et, leánygyermeket 64-et, összesen 134 gyermeket. 2008-ban az a szám 46 volt, most 88-al többet. Összesen megkereszteltünk 72 férfit, 66 nőt, 138 embert, Ez 2085-ben 1 volt, most 87-tel többet. Házasságkötések. Házasságot kötött 2 tiszta református pár és 3 vegyes pár, összesen 5. 2086-ból most egyel kevesebb. Eskedtünk 5 vidéki vegyes pár, ez 2086-ból most egyel kevesebb. Összesen eskedtünk 2 tiszta református pár és 8 vegyes pár, összesen 10 pár. 2008-ban 12 volt, most 2-vel kevesebb lett. Temetések. A gyülekezetből eltemettünk 43 férfit és 42 nőt, összesen 85 ember, 2008-ban 112-t, most 27-vel kevesebb lett. Eltemettünk 4 vidéki férfit és 5 vidéki nőt, összesen 9 ember, 2008-ban ez a szám 4 volt, most 55. Református szertartással eltemettünk 42 férfit és 42 nőt, 94 ember, 2008-ban 116-ot, most 22-vel kevesebbet. A történelmi egyházak felekezete szerint, tehát római katolikus, evangélikus, a református temetőben ezen kívül eltemettek 2 férfit és 10 nőt, 12 ember, 2088-at, most 9-el többet. Nem történelmi egyház felekezete szerint idén nem volt temetés, 2081 ilyen volt. Egyházi zártalatással tehát a református temetőben összesen eltemettek 54 férfit és 57 nőt, 111 ember, 2080 125, most 14-jel kevesebbet. Voltak évszámmal olyanok, akik értem szólt a haram, polgári szertartással temették őket, 48 férfit és 26 nő, 74 ember, 2080 ez a szám 78 volt, most 4-jel kevesebb. Nem történelmi egyházhoz és nem kis egyházhoz tartozó szektás temetés 2009-ben egy nő temettek el így, 2008-ban is egyet, tehát ugyanannyit. Szertartás nélkül eltemettek 2 férfi. Ez a szám 2008-ban 1 volt, most 1-jel több. Mindösszesen a református temetőben eltemettek 104 férfit és 84 nőt, 188 ember, 2008-ban 205, most 12-tel kevesebbet. Konfirmáció. A gyülekezeti csoportban 2 fiúgyermek és 6 leánygyermek konfirmált, összesen 8, 2008-ban ez aztán 6 volt, most 2-vel több. Volt 2 férfi felnőtt konfirmandusunk és 4 nő felnőtt konfirmandusunk, összesen 6, 2008-ban is ugyanennyi. Az általános iskolai csoportban 18 fiú és 24 leány konfirmált, 42 gyermek, ez a szám 2008-ban 34 volt, most 85. A gimnáziumban 20 fiú és 18 leány gyermek konfirmált, 38 fiatal, ez a szám 2008-ban 30 volt, most itt is 80 több. A szakiskolában 21 fiú és 14 leány konfirmált, összesen 35 fiatal, 2008-as adatunk természetszerűleg nincsen, mivel akkor nem volt iskolánk, legalábbis szakképző, így nem tudjuk összehasonlítani. Összesen 63 férfi és 66 nő konfirmált a gyülekezetünkben, 129 ember, ez a szám 2008-ban 76 volt, most 53 volt. Úrvacsorázók. 2009-ben 265 férfi és 973 nő lett úrvacsorán, دو سشن 1005 کار میتونیم اسکندر کتا شد نوش بان کتا کلم سنس کار میتونیم و سنس کلم سن بیر کرد کتا شد ازا سنس کلم سن کتا سن لحظ نه شک کلو در ایرم بری نرگن از többször megtörtént az, hogy az úrvacsorázók számolásakor valami kezetkentett bennünket és hibát követtünk el. Ezek nagyon prózai dolgok, ezek a nyártóval kategóriába tartoznak, pedig Izraelbe azt kéne annak lennének, és erre figyelünk olyankor. Elég, hogyha valakinek a kezében megötkent a kehely, egy valami zavaró körülmény támad, és már is adnak a számok. Összességében ez a szám nagyon valószínű, hogy nem ilyen magas, hanem lényegesen kevesebbnek kell lenni. Tegye megismer nekünk azt, hogy a következő esztendőben, amely a most elkezdődött évnek a nyitmányi adatai ismertetjük, akkor ami jó, az megmaradhasson, ha lehet, akkor tovább fejlődhessen, felemeltessen, ami pedig rossz, ami pedig terhelő, az pedig hadd múljon el. Végezetül pedig a presbitérium, a Mertés családok, gondok családok és a magam nevében kedves mindnyájatoknak Istentől megáldott boldog új esztendő évát. Mi a új évot egy más tartalommal szoktuk megtölteni, bízzak újra életedet Krisztussal. Ez a gondolattal. A presbiter testvéreket, illetve azoknak, akik az elmúlt napokban levelet kaptak tőlünk, mondom, hogy szeretettel várjuk őket a Szolfiunk 200 alatt, párostársukkal együtt. Befejezésül, a már megkezdett 285. dicséretet énekeljük, az 5. és a 6. versét, a két énekveres között imacsony verséget tartunk. 285. dicséret, 5. verse így kezdődik, ez esztendő testvéri jókkal is.